8 óra 41 perc van, a vonalban pedig Bendarzsevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, üdvözlöm minket, hallgatókat is!
Általában az orosz-ukrán háborúról szoktunk mostanában az elmúlt években beszélgetni, most viszont azért az orosz mellett hát a magyar választási eredményekre is kitérünk majd. Hát egészen pontosan arra, hogy Magyarországnak az előző kormánynál, amely még hivatalban van, eléggé érdekes kapcsolata volt az oroszokkal, és hát Ukrajnával pedig egészen, szerintem lehet ezt a szót használni, hisztérikus kapcsolata, főleg a választás utolsó heteire rákanyarodva, még a választási hajrára. Még nincs új kormány, mert úgy értem, hogy nincs hivatalban, de majd lesz körülbelül egy hónap múlva. Mi változhat ezeken a területeken szerinted?
Hát egyrészt a belpolitikát, ahogy eddig is kerültem, most is kerülném. Nyilván ez az aspektus megkerülhetetlen, hogy milyen irányba fejlődik a magyar külpolitika, Ukrajna és Oroszország irányába. A Magyar Péternek volt tegnap egy hosszú sajtótájékoztatója, nemzetközi sajtótájékoztatója, ahol például elmondta, hogy az orosz energiahordozókat továbbra is terv szerint. Tehát a diverzifikáció az nem a lemondás rovására fog menni, tehát feltételezem, hogy legalábbis egy ideig az orosz energiahordozók még mindenképpen maradni fognak a magyar energiamixben, ez pedig azzal jár, hogy hát bizonyos szintű kapcsolatokat ezzel az Oroszországgal működtetni kell. Ami biztos, hogy változni fog, az a magyar létóknak a helyzete. Tehát ugye Magyarország az elmúlt években leginkább, legtöbbször azért akadályozott bizonyos döntéseket, mert ez egy nyomásgyakorló eszköz volt az európai döntéshozók felé, magyar források feloldására. Feltételezem, hogy az ellenzék győzelmével ezeket a forrásokat most fel fogják szabadítani, és a következő hónapokban meg fognak érkezni, tehát magának a vétónak is a helyzete, vagy az ügye az okafogyottá válik, tehát ebben valószínűleg nem lesz, vagy nem maradnak ezek a magyar vétók, amit pedig Ukrajnát illeti, hát szerintem ez most egy esély, lehetőség kapcsolatok rendezésére. Én magam már évek óta várom, hogy újra elkezdjük építeni a két oldal kapcsolatokat. Mindkét országnak jó, és sajnos egyébként eddig mindkét országból hiányzott az, hogy meglegyen erre a politikai akarat. Most talán ez meg fog történni, és remélem, hogy stabilizálódik a két oldalú viszony.
Érdekes lesz egyébként majd azt figyelni, hogy mikor állhat helyre például a barátság kőolajvezeték, mert ugye rettenetesen ellentmondó információk voltak ezzel kapcsolatban, amit azért az ukránok sem tisztítottak ki mindig számunkra, magyarán, hogy mi a valódi helyzet. Lesz szerinted egyébként, ha nem is az első, nem is a második, nem is a harmadik, de mondjuk negyedik, ötödik külföldi útján az új miniszterelnöknek kievi útja?
Amennyire tudom, hogy előkészítés alatt van egy Zelenszky Magyar Péter találkozó, hogy aztán hol fognak találkozni, az Ukrajnában lesz-e, vagy Magyarországon, vagy akár nem tudom, Brüsszelben. Ez egy másik kérdés, valószínűleg ez a következő hónapokban meg fog történni. Hát a barátságkőolajvezeték szerintem egyértelműen egy politikai ügy volt. Eddig is ezt mondtam, egy nyilvánvaló orosz támadás után a vezetéknek a helyzetét indokként kihasználva Ukrajna nyomást próbált gyakorolni Magyarországra, hogy eltelt január 27-e óta már közel három hónap, és hogy mindig nem állt helyre a szállítás, miközben előtte más támadások esetén legkésőbb 10 nap alatt megtörtént a elrendelés, és maga Zelenszky is nyíltan beszélt arról, hogy hát ha rajta múlna, akkor ő helyre se állítaná a vezetéket. Tehát szerintem alapvetően két opció van, vagy ténylegesen politikai nyomásként egyszerűen elzárták, miközben lehet rajta szállítani, vagy tényleg megsérült a vezeték, viszont nem kezdtek dolgozni a helyreállításán, mert úgy gondolták, hogy hogy minek az orosz energiára egyébként később lesz szükség, és lehet, hogy most kezdenek el rajta dolgozni. Ugye azt lehet tudni, hogy az Európai Unió felajánlott megfigyelőit nem engedték oda a vezeték közelébe. Ők március 18 óta Kijevben vannak, tehát nem tudom, hogy azóta hazatértek el, vagy mindig Kijevben várakoznak, de azóta sem kaptak hozzáférést a barátságkül a vezeték, ugye a Lvivi állomás melletti szivattyú központjához. Tehát ez számomra azt mutatja, hogy alapvetően nem érdekelt az ukrán fél sem, hogy megmutassa, hogy mi a helyzet a vezeték körül. Majd kíváncsi a figyelem én is, hogy mikor oldják fel, milyen megegyezés keretében lesz ez feloldva, mert egyébként nyilván Magyarország számára ez egy biztonsági ellátási kérdés, hiszen a kőolajnak több mint 80%-át ezen a vezetéken keresztül szerezzük meg.
Hát egyelőre ráadásul ugye nem tud úgy működni, bár egy ilyen elejtett félmondatból a kampányból azért kihallhatta az ember, hogy jön azért délről a déli vezetéken keresztül kőolaj, de gondolom én még messze nem olyan mértékű, mint ami a barátság.
Nem, akkor a mennyiségben, így van.
Mennyisége volt. És hát egy nagyon nagy szükség is lenne rá, mert egyébként a legfrissebb készletadatok szerint a biztonsági kőolaj készlete Magyarországnak igencsak leapadt az elmúlt időszakban. Lesz-e más tekintetben változás, akár az orosz-magyar, akár az ukrán-magyar kapcsolatokban? Az szerintem úgy nagyjából megelőlegezhető, hogy természetesen nem fog magyar katona Ukrajnába menni, mint ahogy más Európai Uniós ország katonája sem, de akár bármiféle fegyverellátás, vagy bármiféle fegyvereladások, fegyver utánpótlás átengedése szóba kerülhet-e szerinted magyar részről?
El tudom képzelni, hogy ha lesz egy ukrán-magyar találkozó, akkor bizonyos kompromisszumokért cserébe az új magyar vezetés is tesz valamilyen kompromisszumokat, akár a fegyver szállítások tekintetében. Nem nagyon van mit szállítani, azt hozzáteszem Magyarországra, ugye pont egy modernizációs programnak a vége felé tartunk, amikor a régi eszközöket leselejteztünk. Még a 2010-es évek végén az új eszközök pedig gyártási fázis végén vannak, de nyilván a magyar honvédség számára készített eszközökből remélhetőleg nem fog az új magyar vezetés sem adni, hogy aztán utána a Magyarországon elmúlt években telepített, felépített gyárakban készült fegyvereket exportáljuk esetleg Ukrajnának, ez feltétel ez a megállapodás, vagy kompromisszumnak a kérdése lesz, lehet képzelni, ebben az irányba fog elmenni. Ugye lehet tudni az Európai Uniós tagságról, legalábbis a tegnapi sajtótájékoztató Magyar Péter azt mondta, hogy nem fogja támogatni biztosított tagságot, de Ukrajna azt várja, hogy bizonyos fejezeteket az Európai Uniós tagság kapcsán, van egy folyamat, ami során Ukrajnának teljesíteni kell bizonyos elvárásokat, bizonyos feltételeket. Ezek ilyen klaszterekben, csapterekben vannak, fejezetekben vannak osztva, és Ukrajna az elmúlt hónapokban azt kérte, hogy bizonyos fejezetekben előreállnak, és hogy ezeket jól állnak, haladnak benne, és hogy ezeket nyissák meg, ellenőrizzék, és eddig többek között Magyarország volt ennek az egyik akadályozója. El tudom képzelni, hogy ebben történik változás, és ezeket a fejezeteket meg fogják nyitni a tárgyalások során. De a gyorsított tagságot valószínűleg az új politikai erő is ugyanúgy akadályozni fogja. Ahogy hozzáteszem, hogy valószínűleg az Európai Unió más tagországai részéről sincs meg a konszenzus ezzel kapcsolatban.
Számítasz-e arra, hogy Oroszország más magatartást tanúsít majd a magyar kormánnyal szemben? Arra célzok, hogy mondjuk messze nem lesz annyira őszinte például a kőolajszállítás vagy a földgázszállítás, és hogy mondjuk ezen a téren lehet-e probléma?
Abszolút, láttuk a jelzéseket a Kreml részéről, ilyen nagyon óvatos tapogatózás, hogy pragmatikus kapcsolatokra számítanak, nem gratulálnak. Ugye Magyar Péter azt mondta, hogy fenntartják a diverzifikációt, folytatják, de fenntartják az eddigi szállításokat. De ha megnézzük 2022 óta az európai országoknál, hogyan változtak az orosz-európai kapcsolatok, akkor a legtöbb országnál nem, vagy legalábbis számos országnál, mondom, a legtöbb országnál, számos országnál nem az adott országnak a döntése volt, hogy felfüggesztették az orosz gázszállításokat, olajszállításokat, hanem Oroszország, tehát miután az adott ország elítélte, tehát nem csak elítélte, hanem konkrét lépéseket tett, kommunikációs szinten is Oroszországgal szemben az oroszok voltak azok, akik leállították a szállításokat az adott vezetéken. Például a Bulgária is ebben a cipőben járt. Tehát egyáltalán nem kizárt, hogyha esetleg a két oldalú viszony a pragmatikus irányból egy rossz viszony irányába tart, akkor az oroszok hirtelen úgy döntenek, hogy nem tudom, a török áramlat vezeték meghibásodik, és hirtelen sürgős karbantartásra és javításra van szükség. Ezzel a fegyverrel, vagy eszközzel az oroszok korábban is éltek, nincs okom azt feltételezni, hogy ezt most nem fogják megtenni, ha egyébként az érdekük úgy kívánja, ami egy elég problémás helyzetbe hozná egyébként a magyar energiállátást, hiszen gázellátásunk több mint 68%-a Oroszországból származik. Ezt jelenleg rövid időn belül nagyon nehéz lenne más forrásra váltani. Ugye a Horvátországból is érkezik, a Türk LNG terminálon keresztül 10 milliárd köbméteres éves fogyaszt vagy importunknak abból mintegy 3-4 milliárd érkezik Horvátországból. De ezt teljes egészében nem tudná felváltani az orosz energiahordozókat. Szóval ez egy potenciális eszköz Oroszország kezében, és hogyha az új vezetés nagyon drasztikusan szembe menne az oroszokkal, akkor át tudom képzelni, hogy ehhez az eszköz szóval.
Még így a vége felé más területen, ami a keleti térséget érinti, milyen változásokra számítasz? Mert azért volt itt az úgynevezett keleti nyitás politikája, és hát erre is elkérdeztek tegnap a nemzetközi sajtótájékoztatón, erre azt válaszolta Magyar Péter, hogy hát egyelőre, ami jó és működik, azt miért borítaná fel, de más területen azért előfordulhat változás. Ez a más terület, ez vajon mit jelenthet, vagy ez nagyon-nagyon még korai erről beszélni?
Hát szerintem korai erről beszélni, de ugye nem kizárt, hogy olyan külső nyomás is éri az új magyar vezetést, ami arra kényszeríti, hogy például bizonyos kínai befektetésekről nem mondjanak le, hogy azokat lehetetlenítsék el. Itt van ugye egy ilyen európai trend is, hogy decoupling jelleggel kiszorítani a kínai tőkét, kínai befektetéseket. Ez egyébként elsősorban az amerikai nyomásra volt, de európai országok körében is terjed. Tehát el tudom képzelni, hogy ilyen külső nyomásoknak bizonyos engedményekért cserébe, mondjuk az EU-s források felszabadításáért cserébe egy ilyen nagy package részeként, mondjuk a kínai befektetésekről lemondunk, és nem tudom, a BYD gyárral, vagy a Kettle akkumulátorgyárakkal valamit kezdeni fognak, felmondják a kedvezményeiket. De nyilván ezt most nagyon nehéz így prognosztizálni. El tudom képzelni, hogy egy európai vagy nyugati alkú részeként bizonyos befektetéseket, köröket kedvezőtlenebb helyzetbe hozzák Magyarországon, és ebben lesz egy változás. Valószínűleg a dél-koreai befektetéseket ez kevésbé fogja érinteni, hogy Dél-Korea volt az elmúlt években egyébként, talán nem is a kínaiak, hanem még Dél-Korea volt egyik legfontosabb befektető. Ha a Kelet-Ázsiát nézzük, valószínűleg ezt nem fogja érinteni, de ami mondjuk közép-ázsiai terjeszkedés vagy együttműködést illeti, szerintem nagy hiba lenne, hogyha arról lemondan az új vezetés az elmúlt években. Ez a keleti nyitás politika, hát sokan összemosták Oroszországgal, de hát nagy rész nem Oroszországra épült, hanem Kína, Dél-Korea, Japán, és egyébként Közép-Ázsia. És Közép-Ázsia az a térség, ami az elmúlt években bámulatos fejlődést produkált, és nagyon sok ország próbál ott megtelepedni, a saját befektetései, cégeit odavinni, a németek is ezzel próbálkoznak, a lengyelek is ezzel próbálkoznak, és konkrétan például a Kazaksztánra, vagy Üzbegisztánra gondolok, nagy országok, nagy potenciállal, tehát hiba lenne, hogyha ezekről a terjeszkedési vagy együttműködési tervekről lemondan a Magyarországok következő időszakban.
Mendrasevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!
Reggeli Monitor.
Még egy hónapig látogatható a Fal kétszer emlékezik című kiállítás a mai Manóház Paper Lab galériájában. A tárlat a Budapest Fotó Fesztivál 2026 részeként jött létre. Az olasz fotográfus Benedetta Ristori 21 analóg technikával készült képen keresztül vizsgálja a közép- és kelet-európai kollektív emlékezet rétegeit. A sorozat Grúzia és Örményország hétköznapi tereit, lakótelepeket, uszodákat, játszótereket és emlékműveket mutat be, ahol a múlt nyomai ma is jelen vannak. Ristori munkái azt hangsúlyozzák, hogy a szovjet örökség nem lezárt történelmi korszak, hanem a mindennapokban tovább élő tapasztalat. A képek egyszerre dokumentarista és lírai megközelítésűek, és a múlt és jelen kapcsolatát vizsgálják. A kiállítás központi gondolata, hogy a terek kétszer emlékeznek, egyrészt a kollektív történelemre és az egyéni élményekre. A különböző évszakokban készült felvételek az idő múlását és a változó jelentés rétegeket is érzékeltetik. A kiállítás célja, hogy a látogatók ne csak nézők, hanem aktív értelmezők legyenek, és újra gondolják a történelem és a jelen viszonyát.
Ez a Reggeli Monitor.